Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány. A választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőket az április 12-i parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségük listájára. A választási eljárási törvény szerint a képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánló íveket a választókerületi választási irodáktól, és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Az ajánlóív iránti igényeket február 21-e előtt is el lehet juttatni az országgyűlési egyéni választókerületi irodákhoz, de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák. Az ajánlóíveken egyedi azonosító szerepel, és azon a választási iroda feltünteti a választás típusát, a jelöltként induló szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét, vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését. Egy nappal az országgyűlési képviselő választás ajánlásgyűjtési időszakának kezdete előtt, péntek délig, a jelöltek 147.691 ajánlóívet igényeltek a választási irodáktól, közölte a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Távirati Irodával. A Nemzeti Választási Bizottság eddig 26 pártot és 12 nemzetiségi önkormányzatot vett jogerősen nyilvántartásba az országgyűlési választásra. A jelöltek és jelölő szervezetek korábban már bejelenthették igényüket az ajánlóívekre, de azokat legkorábban szombaton 8 órakor adhatják ki a választási irodák. A választáson indulni szándékozó jelölteknek szombattól gyűjthetik az ajánlásokat, és március 6-án 16 óráig kell összegyűjteniük a választókerületekben élőktől az 500 érvényes ajánlást. Az ajánlásgyűjtéssel szombaton kezdetét veszi a hivatalos kampány, akkortól még 50 küzdelmes, nehéz és fárasztó nap vár ránk, írta Magyar Péter a Tisza párt elnöke a közösségi oldalán. De ugyanakkor 50 felemelő, csodálatos és történelmi nap, amikor megmutatjuk, hogy együtt egy emberként elhozzuk a változást, amire olyan nagy szükség van hazánkban, tette hozzá Magyar Péter. Ha a Közel-Keleten béke van, akkor a magyar határt könnyebb megvédeni a migrációtól, mondta a miniszterelnök Washingtonban a béketanács ülése után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor hangsúlyozta, a migráció miatt számos európai ország érintett a közel-keleti térség békéjében, ezért hosszú távon nem lesz tartható, hogy távol maradjanak a béketanácstól. Orbán Viktor kiemelte, Magyarország első pillantásra nem szorosan kapcsolódik a gázai övezethez, de ha visszaidézzük a 2015-ös migránsválságot, látjuk, hogy ezekből a közel-keleti válságövezetekből érkeztek a legtöbben. Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában. Az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek, közölte a Magyar Közút a Távirati Irodával. A közlemény szerint az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás Vas vármegye területén jelenleg 10-20 cm az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 cm-t meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni. Az északi-északkeleti szelet péntek estig, elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel pedig északkeleten viharos lökések kísérhetik, így a nyugati országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott, hófúvásra is lehet számítani. Végül az időjárásról. túlnyomóan borult marad az ég, de az északi tájakon szakadozhat a felhőzet, a déli és délkeleti megyékben egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék, a keleti határ közelében végig eső várható, az Alföld egyes részein átmeneti ónos eső is lehet. Az erős, néhol viharos északi szél fokozatosan veszít erejéből, így egyre kisebb területen számíthatunk hófúvásra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt mínusz 5 és 0 fok között várható, de a keleti határ közelében plusz 1 és plusz 3 fok is lehet, még a kevésbé felhős, vastag hóval borított részeken jóval hidegebb idő valószínű. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Ma este a technikus Tompos Péter, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek, a bemondó Berec Renáta. Most műsorajánlónkat hallják. Hamarosan híreket mondunk, ezután kezdődik a Közelkép című műsorunk, melyben a Székely udvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomba látogatunk, ahol a házasság hete alkalmából Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos katolikus főiskola főiskolai tanára, neveléskutató tartott előadást. Most ajánlónkat hallják.
Hát erre valaki azt mondta, hogy igen, hát persze, igen, hát ez nem nagy izé, élünk, mirulunk, azt sírunk, nevetünk. Nem, nem, mert egyszerűen ezeket nem csak tudni kell, hanem akkor kezdődik, amikor megborsózol, amikor úgy tényleg megérint, azért, vagy sírni, nevetni, örülni, gyönyörködni, kíváncsiskodni, érdeklődni, megrendülni, fájdalmat érezni, de ezeket át kell élni, és azért mondom ennyire hangsúlyosan, mert sokszor át kell élni ahhoz, hogy működjön, ahhoz, hogy például magunkban felismerjük, hogy ne legyen az, hogy nem vagyok mérges, de ez az igazság. Hát gondolkozz el rajta. Mi ez? Hát dehogy nem vagy mérges. Több évtizede mérges vagy. Lehet, hogy nem is rá. Érted? És mégis, mert nem ismerted fel magadban azt, és nem is tudtad kezelni.
Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. 21 órakor híreket hallanak, majd Kultúrkör című műsorunk szól. Farkas Erzsébet és Klész Bátor összeállításának elején a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban a hónap végéig látható Anne Frank kiállítást ajánljuk figyelmükbe. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ februári programjait ismertetjük. A folytatásban pedig az idén 35 éves Miskolc Dixieland Bandet köszöntjük, és február 28-ai jubilómi koncertjükre is meghívjuk hallgatóinkat. Végül pedig megismerhetik Eger idei ProAgria szakmai díjasát. Rövid ajánlunkban most Csonka Erzsébet bábkészítő tervezőt hallják.
A most Balassi Bálint általános iskola felső tagozatában tanítottam, főként rajzot, volt amikor matematikát is. Ez eltartott pár évig, és utána megszülettek a gyerekeim, akkor egy kicsi megszakítás volt, és a második gyerekem születése után igazából nem mentem vissza oda tanítani, hanem egy felkérés jött Fekete Mária részéről, hogy ő szeretne egy alapítványi művészetoktatási intézményt létrehozni, és partner lennék ehhez.
21 és 22 óra között Tokai frekvenciánkon, Téka című műsorunkban először görög-katolikus félórával jelentkezünk, majd pedig dr. Petővári Ákos irodalomtörténésszel készült beszélgetésünket hallják, aki a Kassai Kazinci napokra írt tanulmányt Márai Sándor műveinek befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel.
Lefer Béla szobrászművésznek a rokona vagyok. Lefer Béla bácsi készítette a Kassai Dóm falán a Rákóczi emlékművet. Ezek ez 38-ban történetesen, és amikor Horthy Miklós bevonult a városba, akkor virágözön volt ott az emlékmű környékén. Úgy vagyok rokon a Béla bácsinak, hogy a nagyapámnak a húgát, Petro Emiliát, Milka nénit vette el feleségül, ő volt az első felesége, és november 7-én mindig jártunk, mert nálunk ugye szabadnap volt, Csehszlovákiában pedig munkanap, és amikor elkészült Fábri Zoltánnak a síremléke, akkor Béla bácsi elvitt minket Stószra, és megmutatta a emlékháznak a falán a domborművet.
21 és 22 óra között Kisújszálláson, Leltár című műsorunkban dr. Török Csaba teológiai tanárt hallják. Elmélkedésének vezérfonala, hogy az egyház ma is az eukarisztiából él. 22 órakor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a Néprajzi Múzeum kiállításain látható egyházi tárgyakat ismerhetjük meg. 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese vezetésével beszélgetést hallanak a Betegek Világnapjához kapcsolódóan a betegségről, egészségről, valamint a betegek szentségéről. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz római katolikus templomba látogatunk, ahol a házasság hete alkalmából Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos katolikus főiskola főiskolai tanára, nevelés kutató tartott előadást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Jó estét kívánok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a nagyon nagy türelmet. Ma estére az érzelmileg is intelligens házasságról gondolkodunk egy kicsit. Intelligens házak vannak, meg okos eszközeink, meg okos ez, meg okos az. Vajon a házasságunk hogyan intelligens? Mert nem lesz elég az, hogyha csak tudjuk, ugye ez az IQ-féle intelligencia, hanem a szív intelligenciája, így is szokták nevezni, de hogy az érzelmek intelligenciája mire való? Miért fontos az, hogy a házasságunk érzelmileg is intelligens legyen? Mit is jelent ez? Tulajdonképpen az a tudatos rész, az a kis kéregecske, az az IQ mindannyiunknak az idegrendszerében. Tehát az a tudatos rész, amit el tudok határozni, amit mit tudom én, kigondolok, kimondok, nem tudom én ezeket. De képzeljük el ezt, hogy ez egy olyan pici-kicsi kis kéreg, hogyha lefordítanánk hosszmértékekre, akkor ez egy kis 11 milliméteres kis valami lenne. Ehhez képest az egész idegrendszerünk, ami a döntéseket hozza a házasságban is, az a nagyon nagy terület, az 16 kilométernyi. Tehát 11 milliméternek magyarázunk így egymásnak, hogy érted, fiam? Tudod, ezt így gondoltam. Igen, persze, hát fel, jó, igen. És a 16 kilométer jön, amikor a helyzet van. És mégse azt csináljuk. Tehát valahogy hányszor van ez így, hogy úri nő leszek, hát én így nem viselkedek, és tessék. Vagy hányszor elgondoltuk, hogy hú, mert igen, mert finom leszek, meg szeretem, na jó. Igen. És jön egy helyzet, egy szerda reggel, érted, és akkor ott füstöl, nem borzalom. Tehát ez az, amikor a 16 kilométer dönt, az a nagyon nagy rendszer. És éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy hogyan lehet ezt a nagyon nagy rendszert kézbe tartani. Mit tudunk ezért tenni, hogy ne söpörje el azt a kis 11 millimétert, amit úgy meggondoltunk, és valóban tényleg hát szeretük volna. Na most ebben ez az agykutatás segített igazából ebben, és megvizsgálta azt, hogy hogyan lehet bekerülni ebbe a nagy rendszerbe, és hogy tudjuk ezt kézbe tartani. Sokféle központot ismertünk addigra már az idegrendszerben, járásközpont, beszédközpont, emésztés, mindenféle, hát nem így, de ez semantikus ábrázolás, nem baj. Tehát sokféle központot, és érdemes volt lett volna, és keresték, hogy hol van az érzelmek központja. Nincs érzelmek központja, egyetlen egy idegrendszerben sem, vannak gócpontok, de érzelmi háló van, hogyha látják messziről is talán, ami minden központot, minden központtal összeköt, mindenkinek az idegrendszerében érzelmi háló van. A férfiakéban is, tehát mindenkiében van. És ez azt jelenti, hogy, de tényleg, szóval azt jelenti, hogy mindennel jár érzelem. Tehát mindennel, akár ülünk, akár állunk, akár alszunk, föl is ébredünk az érzelmekre, tehát ez még akkor se csitul el, tehát mindennel jár érzelem. Legfeljebb nem fejezzük ki, nem úgy fejezzük ki, nem azt fejezzük ki, nem akarjuk kifejezni, nem tudjuk kifejezni, mindegy, de mindennel jár érzelem.
Ugyanebből következik, hogyha az érzelmi hálónak egy kicsi kis pontjára egy inger jön, bármilyen kis inger, egy kedves tekintet, egy érintés, egy zene, egy emlék, egy illat, egy szóval sok minden, érzelmi inger, és gondolják meg, hogyha egy sűrű hálót megcsipkedek egy helyen, mi történik? Hát mozog az egész. Tehát bemozdul a személyiség, és mondjuk érzelmi inger esetén megmozdul az egész személyiség. A kisgyerekeknél lehet ezt jól látni, azonnal kidugja a nyelvét, minden ugrándozik, mindenféle. Nagyobbaknál már nem annyira, de mindig tudhatjuk, ha érzelmi inger éri a társunkat is, akkor megmozdul az egész személyiség. De ez lehetőség is arra, hogy ha érzelmi inger éri a másik szemét, ugye, akkor lehetőségem van arra, hogy az egész személlyel kapcsolatba kerüljek. Tehát, hogy tényleg hassunk egymásra, hogy valóban tényleg találkozzunk. Majd erre is kicsit visszatérek. Tehát azt mondjuk, hogy érzelmi inger esetén bemozdul ez a személyiség. Nagyszerű. Eddigre már tudhatták, az agykutatás itt szintén sokat segített, hogy ennek a kéregnek van intelligenciája, ez az IQ. Adatokat, tényeket megérteni, nem tudom én következtetni, memória, tudatosítás, számolás, elemzés, nem? Jó, ez az IQ. De ezen a ponton ugye kiderült az, hogy nem csak a kéregnek van intelligenciája, hanem van a hálónak is, ez az EQ, az emocionális intelligencia, az érzelmi intelligencia, tehát a háló intelligenciája. Na most, az IQ-ról tudjuk azt, hogy mindenki kap egy zacskónyit a születésekor, ugye? Tehát egy meghatározott mennyiség van. Nem kellett félni, de ennyi van. Tehát ezt ki lehet bontogatni, fényezni, meg mindenféle, de nem lehet növelni. Tehát tényleg olyan, mint a magasságom. Tehát kihúzhatom magam, kis magas sarkú cipő, ez meg az, jó? De nem leszek olyan magas, mint itt önök, szerintem mindenki. Magasabb nálam. Nem baj, de nem leszek. Ilyen az IQ, tehát megvan a meghatározott mennyisége mindenkinek. Nem olyan nagy baj ez, csak így van. Ellenben itt van a háló, amikor azt mondtuk, hogy a hálónak is van intelligenciája, de ennek az a tulajdonsága, hogy ez egész életünkön át fejleszthető. Tehát most is, házasságban is. Mindig fejleszte, mindenkinek van esélye, mindenkinek. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, ez leállt 7 évesen, 17 évesen, nem? 20-23 éves korig nagyon dúl, de utána is rendszeresen keletkeznek rajta új és új idegrendszeri kapcsolatok. Tehát semmi esélye annak, semmi létjogosultsága annak, hogy azt mondjam, hogy én már csak ilyen vagyok, hát ami a szívemen, a számon, tudod, ilyen szókimondó az egész család, nálunk a dédi is ilyen volt, és ilyen a család, tudod? Hát tudod, milyen a dédi? Hát neveletlen, meg te is. Az egész család úgy, ahogy van, ha ezt mondod, kész. Mert ezt lehet nevelni. Tehát egyszer, és itt kezdődnek ezek, itt kezdődik az a kérdés, az érzelmileg intelligens házasság, hogy ezek a területekhez valójában hozzáférünk, és csinálunk ezzel valamit, vagy egyszerűen azt mondjuk, hát édesem, így jártál, elvettél feleségül, ilyen az egész család, most mit csináljak már? Szóval ez nem így van, nevelhető. De ebből az érzelmi intelligenciából nem kapunk egy zacskónyit se, senki. A teremtő így rendelkezett, hogy ebből mindenki csak egy kis csirányit kap. Ezzel születünk, minden élő ember, pici kis érzelmi intelligencia lehetőséggel. És ha nem csinálunk vele valamit, vagy nem jól csinálunk vele valamit, akkor ekkora marad. Tehát lehet, hogy valaki már 47-es lábon él, és X cafrang van a neve előtt, és magas polcokon csücsül, és az érzelmi intelligenciája még mindig ekkora. Hát ez elég baj egy munkahelyen, de vészes egy házasságban. Vészes. Azért vészes, mert ott nagyon közel élünk egymáshoz, és minden nap előjön ennek a készségnek, képességnek a hiánya. De mivel, hogy azt mondtuk, hogy ez mindig nevelhető, és egész életünkön át nevelhető, és mindenkinek van esélye, az anyósodnak is, ezért nagyon érdemes vele foglalkozni, hogy mit lehet ezzel tenni, ugyanis az érzelmi hálón hozzuk a döntéseinknek a 70%-át, mindenki. Tehát a döntéseink 70%-át. Tehát a házasságban is az, hogy kitartok, hogy hűséges vagyok, hogy visszaszólok, hogy megteszem, hogy nem, hogy melletted maradok, hogy segítek ebbe, vagy hogy mindegy. Ez az összes döntésünk 70%-át az érzelmi hálón hozzuk. Csak 30%-ot vagyunk képesek itt kéregen dönteni. Csak az a baj, hogy amikor elönt a lé, már pedig ez néha előfordul, akkor pont az a kéreg, tehát az záródik. Tehát akkor vagy abban a helyzetben, hogy te Úristen, hát hogy viselkedtem, így sose akartam. Amikor elhatároztad, hogy én úgy nem fogok, mint anyám, tehát nekem anyukám nagyon szelídnő, de mondjuk valaki elhatározná, hogy mert amikor megmérgesedett, fú, akkor föltötte az órát, ott hagyta, igen, csöndben így elvonult, így csöndben, én, és hozzávágtam, mit tudom én, mit. És akkor én elhatározom, én sose fogok így, mint anyám. És amikor elborul a lé, ugye eldönt a lé, hát még a szög is ugyanaz lesz, amivel anyát szokta. Hát az a helyzet, mert a minta nagyon nagy, nagyon erős, és ilyenkor az érzelmi háló dönt, és nem az a bizonyos racionális. Tehát itt nagyon fontos lesz, hogy mit teszünk ezzel az érzelmi hálóval, és ezt viszont a készségekkel lehet majd nevelni. Ne féljenek, nem lesz ilyen elméleti, mindjárt átérek a hétköznapra. Na most, azt mondjuk a készségek. Itt vannak ezek az adottságok. Ez az embernek az adottságai. A termetem, a vérmérsékletem, a barna szemem, a 36-os lábam, az IQ is ide tartozik, adottság. Érted, amivel születünk? Amivel heted iziglen meg vagyunk áldva, ezzel jöttünk. Vigyázz, ez nem sok. Ez csak 20-30% összesen. Tehát nem sok. Tehát ettől még, tehát nem lehet erre se azt mondani, hogy hát, na. Szóval nem sok. És szaggatott vonalra lehet ábrázolni, ez nem látszik nyilván, mert már én se látom, nem ám, hogy ott, tehát nem baj, nem érdekes. Azt jelenti, hogy az adottságok érvényesülése nem automatikus. Tehát hiába vannak valakinek nagyon-nagyon jó adottságai, azok nem sétálnak be egy jó pályára csak úgy magától. Hát ezt nagyon jól látjuk, hogy születik a gyerekünk, ugye, jönnek azok a jósoló rokonok, és megmondják, hogy micsoda jó mozgása van, ebből atléta lesz, ebből milyen borotva füle van, ebből zenész lesz, hát menj oda egy 10 év múlva, és hiába van valakinek akármilyen jó mozgása, ha utál izzadni, abból nem lesz atléta. Soha. Ugye? És akármilyen a fülhallása, hogyha -5 percet gyakorol azon a hangszeren, nem lesz belőle zenész, ugyebár. Nekem van egy, szóval én zenei pályán indultam, 4 gyerekünk van, és hát tudtam az első pár hétben, hogy melyik gyerekünknek borotva a füle, tényleg éles, mindenféle. A -5 percet teljesítette abszolút, ugye? Soha nem csomagolta ki a csellót a csellóra előtt, hanem így szállította oda-vissza. Tehát ez szerintem -5 perc. Aranyos a gyerek, de nem lett zenész, de lehetett volna. Mindegy. Tehát azt jelenti, hogy a jó adottságok egyáltalán nem vonulnak be arra a pályára, de a szerencsétlenek se. Tehát az adottságok nem olyan meghatározók, nem hivatkozhatunk rá, hogy hát ugye már, hát most na, mert a gének, hát a gének nem ilyen erősek, mert ugye vannak alvó gének, azoknak kell inspiráció, mindenféle, vannak a génplaszticitást is ma már ismerjük, tehát a környezet, a terep, a gyakorlás, a tapasztalat rengeteget ír még a géneken is. Tehát azt mondjuk, hogy nagyon fontos lesz ez a terület, a készségek területe. Jó. A készségek nagyon nevelhetők, nagyon jól dolgozhatunk velük, és nagyon jól formálhatják, vagy tolhatják erre-arra még az adottságokat is, és kibontakoztathatják az adottságokat is erre, vagy arra, vagy éppen az ellenkező esetben. Ebben az esetben talán érdemes majd bejátszani, megnézni, akkor is bejátszottam Nick Vujicsicsnak az esetét, akinek nagyon pocsik adottságai voltak, ugye kéz és láb nélkül született Nick Vujicsics, és hát azért 8 évesen szembe kellett vele néznie, hogy hát nem lesznek barátaim, nem tudok sportolni, nem lesz feleségem, talán családom se, munkám se, gyerekeim se, valami. Tudod mit? Másnak magyarázd azt, hogy kéz és láb nélkül lehet boldogan élni. Mert hogy túl lehet élni, ez lehetséges. De boldogan? Azért az nem lehet. És nagyon másfele alakult az élete. Hát szóval, ugye nem lett egy depresszív alak, nagyon szép épp hölgy lett a felesége. Aztán született egy kis fiúcskájuk, és kitalálta, itt van rákötözve, talán kicsit látják, ugye, kitalálta, hogy lehet vele biciklizni, aztán született még egy fiúcskájuk, és utána körülbelül 2 évvel ezelőtt ikerlányok is születtek a családban. Hát most így nagy családban élnek, nem múltak el a nehezek. És bizony ki kellett találni azt, hogy hogy kapcsolom fel a lámpát kéz nélkül. Hogy fogom meg a feleségem kezét, mikor kezem sincs. És hogy mi emeli ki őt? Mi az, amivel rájön, hogy a feleségem szívét meg tudom fogni, úgyis, ha nincs kezem? Mi az, amit így emleget, és azt mondja, hogy a hála, a türelem, a humor, a probléma megoldó képesség, a kudarc tűrő képesség, az újrakezdés, a gyerekek, a kreativitás például, ez mind érzelmi intelligencia készség volt. Ez egy se IQ, egy darab se. Tehát nem baj, ha van az IQ, de ami azt alkalmazza, ami majd azt valahová, tehát valamilyen irányba bele tudja, tehát be tudja fogni a lovat abba az irányba, az az érzelmi intelligencia. És pontosan ez az, ami a házasságban nagyon-nagyon erősen hiányzik, ebben a nagyon, vagy hát hiányzik, vagy nagyon jó, hogyha megvan, hogyha ennyire közel élünk egymáshoz. És ezért kell megnéznünk azokat az érzelmi intelligencia készségeket, amelyeket majd tudunk használni így a házasságban, akkor, hogyha tényleg azt lehet mondani, hogy intelligens a házasságunk, vagy érzelmileg is intelligens a házasságunk. Na most, ott vannak azok a készségek, a piros az érzelmi intelligencia területe, a zöld az IQ, tehát látják, hogy jó a helyzet, mert az IQ egy nagyon kis rész csak, tehát egy 20%-nyi, nem több. Tehát ez az, amikor adatokat, tényeket megjegyzünk, stb. Számolunk, elszámolunk, elemzünk, hát erre nem mindig van szükség a házasságban, azt gondolom, vagy inkább a legfontosabb dolgok nem megszámolhatók, nem elemezhetők, és nem minden segítünk majd azon a kapcsolaton, amit minden nap élünk. Itt vannak az érzelmi intelligencia készsége, ezt most csak én nagy vonalban mutatom meg, és utána szép apránként megnézzük, hogy ezek mit jelentenek a házasságban. Tehát, hogy melyek azok a készségek, amelyeknek működni kell a házasságban ahhoz, hogy ne csak ez a terület legyen meg, amit szép tudatosan elhatároztunk, hanem ez, amelyik majd működteti még ezt is. Itt vannak ezek a készségek, az affektív készségek, részletesen el fogom mutatni, és meg sok ilyen gyakorlati példát is nézünk hozzá, konkrét érzelmeket átélni tudni. Hát erre valaki azt mondta, hogy igen, hát persze, igen, hát ez nem nagy izé, élünk, mirulunk, azt sírunk, nevetünk. Nem, mert egyszerűen ezeket nem csak tudni kell, hanem akkor kezdődik, amikor megborsózol, amikor úgy tényleg megérint, azért, vagy sírni, nevetni, örülni, gyönyörködni, kíváncsiskodni, érdeklődni, megrendülni, fájdalmat érezni, de ezeket át kell élni, és azért mondom ennyire hangsúlyosan, mert sokszor át kell élni ahhoz, hogy működjön. Ahhoz, hogy például magunkban felismerjük, hogy ne legyen az, hogy nem vagyok mérges, de ez az igazság. Hát gondolkozz el rajta. Mi ez? Hát dehogy nem vagy mérges. Több évtizede mérges vagy. Lehet, hogy nem is rá. Érted? És mégis, mert nem ismerted fel magadban azt, és nem is tudtad kezelni. Vagy például itt van, amikor azt mondjuk az érzések azonosítása, például felismerése az arcon. Az arcon rengeteg érzést lehet felismerni, de csak tapasztalattal lehet megtanulni. Tehát, hogy mi van az arcodon. És gondold el, hogy hány ilyen lehetőség van. Van vagy 200 arcizmunk. 200. És ezek közül az a bizonyos kis 11 milliméter csak pár százalékot irányít, és az összes többit azt a 16 kilométer irányítja. Tehát nem vagy ura magyarul. Tehát kiül az arcodra, de kiül a másik arcára is. És ő is ezt tudja érzékelni, ha egymás szemébe nézünk. Sokszor. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, egy ilyen vezetőképző, csúcsvezetőképzőknek volt egy ilyen, nem tudom, előadás, egy külföldi tréner volt, és én csak fordította. És mesélte ezt a dolgot, hogy képzeljék el, hogy az egész emberiség, tehát bárhol, bármilyen kultúrában 7 darab alapérzést egyformán fejezünk ki. Mindenki nagy szemekkel csodálkozik, mindenki így undorodik, 7 alapérzés, nem sok, hát ez nem sok, és ezt mindenki így csinálja. Tehát elmész a busmanokhoz, és így csinálnak, akkor undorodnak, szaladjál. Pedig nem tudsz busmanul. Tehát 7 darab alapérzés, nagyon jól meg tudnánk egymáson ismerni. És képzeljék el, hogy hát csúcsvezetők voltak, ismerték, hogy igen, Paul Ekman, ő kutatta ezt a dolgot, jaj, de jó, mindenféle, ekkor meg akkor, jó. És akkor fogta ez a tréner, és feltette ezt a 7 alapérzést így képekben, és ezeknek a csúcsvezetőknek az volt a dolga, hogy mint az oviba így összehúzzák, hogy ez az undorodás, ez az öröm, ez a tarara. Aha. Nem értek el 30%-os eredményt. Meg is voltak sértődve, hogy biztos csavar volt a feladatban. És mondta ez a tréner, hogy uraim, nem volt csavar a feladatban, csak az lehetett, hogy amikor önök utasításokat osztogattak, akkor senkit nem érdekelt a másik arca. Tehát nem néztek rá, és nem tudták megtapasztalni azt, amit egy ilyen beszélgetésben, amikor egymás szemébe nézünk, akkor úgy érezzük, hogy aha, most csodálkozik, most rosszul esik, most, és ezt így lehet csak megtanulni. De ezt nagyon meg kéne tanulnunk, hogy amikor a másik arcán valami megjelenik, hogy az elutasítás, vagy csak a feje fáj. Vagy miért fáj a feje? Ugye? Szóval ezek nagyon finom kis érzékelések, de azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége van. Hát érzékelem, hogy érzékelik. Na. Szóval ezek például, de majd mutatok még más példát. Ott vannak a kognitív készségek, na ez is egy nagyon fontos rész, ez minden, ami belül így megmozdul. Lelkesedés, érdeklődés, nyitottság, kíváncsiság, nyitottság egy másik emberre, nyitottság egy másik megoldásra, nyitottság egy másik kultúrára, egy másik, nem tudom én, útvonalra, egy másik ízre, egy másik konyhára. Hát gyereke, két kompatibilis család nincsen az égvilágon. Ha legjobban házasodtál, akkor se. Tehát az a két család két nagyon más kultúrát hoz. És ott kell egy nagyon nagy nyitottság. Ez nem belátás kérdése, ez érzelmi intelligencia kérdése, hogy tudok-e nyitottan viszonyulni, érdeklődve viszonyulni esetleg a ti családi szokásaitokhoz. Ugye biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nagyon nehéz is lehetett, hogy például a karácsonyi szokásokat úgy összecsiszoljuk. Mert nálunk ilyenkor jön az angyalka, nálatok meg olyankor jön az angyalka, nálunk meg ekkor eszünk, de nálunk nem eszünk, de ti egyetek, de mind nem tudom. Tehát ez, ilyen picikéket, vagy amikor nem tudom én, hát anyósod krumpli levese. Hát emberek, hát nekem nagyon jó anyósom volt, de nagyon emlékszem arra, hogy amikor úgy először fiatalasszony koromba úgy főzögettem, vagy valami, és oda mellém sodródott, és akkor így csak úgy azt mondta, hogy hát édesem, ezt nem így szoktuk. Hát elég nagy nyitottság kellett ahhoz, hogy megkérdezem, hogy miért anyuka, hogyan? Szóval ezek is azok a készségek, és mindjárt mutatom, hogy ez miért annyira érdekes, hogy nem lehet ezt ugye IQ-ból megoldani. Tehát ezek azok a bizonyos mozgatós készségek. Itt vannak a társas készségek, na hát ez aztán reggeltől estig kell. Vezetés, alkalmazkodás, tolerancia, kommunikáció, empátia, minden, ami társas. Hát egy társas életben ugye az egész élet az. Tehát még a szuszogásunk is társas, mert miért horkol, meg miért nem horkol, meg miért hideg a lába, meg miért meleg. Tehát mindegy, kinyitja ez ablakot, vagy na, mindegy. Szóval ez mind társas, de ez is egy intelligencia, egy valami, hogy ebbe össze tudunk-e hangolódni, hogy tudunk-e esetleg váltani a feladatok között, hogy most vezetni kell, most meg alkalmazkodni kell. És ezt nagyon sokszor elszoktuk annyival csapni szépen, hogy jaj, hát ez olyan kis vezető típus, mindig ez volt, ez meg olyan kis csapattag típus. Hát aki ilyet szól, az egy dilettáns típus. Azért, mert az adottságokban lehetsz ennyire típus, ott abban a kicsikében biztos hátul is látják. Az összes többi nevelés és önnevelés kérdése. Mindenkinek kellenek a vezetői készségek. Idődet beosztani, vezetői készség. Hát nem mondhatod azt, hogy figyelj, én örökké kések, mert ezt jókor mondom most. Szóval nem mondhatod. Mert én olyan típus vagyok, vagy valami, ugye? Hanem ezzel lehet dolgozni. Tehát egyszerűen ez egy vezetői készség, az idődet beosztani. Mondjuk az előttünk lévő kamion idejét nem tudtam. Tehát érted, ez egy vezetői készség. És hányszor volt ez? Hát házasságunk elején nagyon sok problémánk volt ebből, ugye, hogy jó, hát ugye össze kell csiszolódni, és akkor nem tudom én, hogy készítem a vacsorát, ugye, mindenféle, és akkor csak nem jön, de múltkor sem, meg akkor sem, és elég volt már, érted, csak mindenféle, na szóval minden. És akkor, mikor haza hazajön, és akkor persze tele voltam vele, hogy de miért nem, de legalább szóltál volna haza. És akkor neki a másfél órás készítés, ez nem sok, nekem meg sok volt. Tehát érted, és akkor ez most micsoda? Mert nem bízol bennem, de bízom, de akkor miért nem szólsz haza? De hát tudod, hogy dolgom van, de miért nem szólsz le? Na szóval ez is az. Tehát, hogy ezeket össze tudjuk-e valahogy hangolni, meg tudjuk, és nem lesz-e minden alkalommal az, hogy akkor most már megint, mert ezek az apró dolgok kezdik ki egyébként a hűséget is. Tehát biztos, hogy nem az a hűségnek az első kikezdés, meglátsz valakit és beleszeretsz, ilyen is van, de az könnyebb azért könnyebb kézbe fogni, mint ezeket az aprókat, amelyek szép lassan érted, széttolnak minket, mert már megint. És ezek a készségek ide tartoznak.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomba látogattunk, ahol a házasság hete alkalmából Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos katolikus főiskolai tanára, neveléskutató tartott előadást. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Hová vezet, ha egy felsőoktatási könyvtárban tanulásról szóló konferenciát rendeznek? A kérdésre adott válaszok a beszélgetésben lelhetőek fel. A tanulás a könyvtárs a társadalom viszonyáról, az oktatásról és a tudás szerepéről, valamint számos könyvhöz és könyvtárhoz kötődő élményéről mesél dr. Mező Ferenc egyetemi docens. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kiemelkedő tudományos munka, emberközpontú szemlélet, a gondoskodás politika felsőoktatásba való emelése. Többek között ezzel érdemelte ki az elismerést dr. Pajtóknyi dr. Tar Ilona, amelyet 2026. február 2-án vett át dr. Sabjanics Istvántól, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnökétől. A Szabó András érmet a Belügyi Tudományos Tanács ítélte oda az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorának, kiváló tudományos és tudományszervezői munkájáért. Dr. Pajtóknyi dr. Tar Ilona az ünnepélyes tanácsülésen hangsúlyozta, az egész közösség, az egész egyetem nevében veszi át a díjat, és nagyon hálás a kollégáknak, hiszen a siker közös munka eredménye. A laudációjában méltatták az egyetem katolikus identitásából fakadó emberközpontú szemléletét, vagyis hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a felkészültség és a szakértelem mellett meghatározó a jó szándék és a tisztesség is. Dr. Pajtóknyi dr. Tar Ilona kiemelkedő szerepet játszott a gondoskodás politika, mint a tudománynak a hazai felsőoktatási rendszerbe való integrálásában, hiszen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen indult először gondoskodás politikai menedzser szakirányú továbbképzés. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ha a Tittel Podcast, akkor biztos, hogy a Tittel Pál könyvtárról lesz szó, de tudható, hogy a könyvtári mindennapok azok nagyon izgalmasak, nagyon színesek, nagyon összetettek. Most egy konferencia kapcsán beszélgetünk dr. Mező Ferenc egyetemi docenssel, aki a Pedagógiai Kar Pszichológiai Intézetének oktatója, számos konferencia szervezője. Egy háromnapos jól sikerült együttműködésen vagyunk túl, ez is adta az ötletet, hogy itt találkozzunk. Kíváncsi vagyok, hogy szervezőként milyen benyomásokat szereztél.
A Tittel Pál könyvtár adott lehetőséget arra és helyszínt, hogy megvalósítsuk 2025. október 3-a és 5-e között a Tanulás és Társadalom 2025 interdisziplinális nemzetközi konferenciát. Ez egy projekt keretében valósult meg, és ez a projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kibocsátott támogató jogirat alapján valósult meg. Többek között a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia tiszteletére rendezett sorozatnak a részeként. És ami a legfontosabb számunkra, hogy oly kitűnő és oly nagyszerű helyszínt tudott biztosítani a Tittel Pál Könyvtár ennek a rendezvénysorozatnak, hogy csak szuperlatívű szóba tudunk erről szervezőként beszélni. Több vendég megemlítette, hogy mennyire kedvesek voltak a könyvtárban dolgozó kollégák, akik végig segítették a munkákat, illetve áradoztak arról, hogy milyen gyönyörű termekben, mennyire szép könyvek között valósulhatott meg a konferencia, és valóban nagyon sok ilyen pozitív visszajelzést kaptunk, és ezúton is nagyon szépen köszönjük a Tittel Pál Könyvtárnak és kollégáinak az együttműködést.
Számos konferencia szervezőjeként sok helyszínen jársz. Ugye nem csak a lebonyolítás érdekes egy konferencia szervezésekor, hanem akár az előkészületek is. Azért is kérdezlek téged, mert számos rendezvény zajlik nálunk, de mi is érezzük azt, hogy ez egy nagyon jól sikerült 3 nap volt.
Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ne egy steril hotel előadóhelyiségbe vagy egyetemi előadóhelyiségbe történjen meg a konferencia, hanem egy olyan élő könyvtár helyisébe, ahol a konferencia témája, a tanulás és a társadalom napi szinten jelen van. Nagyon-nagyon fontos a téma, sokkal fontosabb, mint amennyire azt, hogy egy átlag ember esetleg vagy laikusként gondolnánk. Minden társadalom nemzeti boldogulásának valójában az alapja a tudás. És hogyha ezt a tudást nem örökítjük át, nem tesszük elérhetővé, vagy könyvek átadása, vagy könyvtári szolgáltatás révén, akkor az a társadalom előbb-utóbb, hát a műveltségét tekintve is, innovatív teljesítményét tekintve is, alul marad akár nemzetközi versenyekbe is. Az most egy teljesen részletkérdés ebből a szempontból, hogy papír alakú tudás átadás történik, vagy internetes tudás átadás történik. Hát én koromnál fogva a régi iskola híve vagyok, én a papír alapú kiadványokba hiszek, és szerencsére vagyunk még néhányak, és ahogy a fiatalokkal tartom a kapcsolatot, azért most is él az, hogy más élmény egy telefont vagy iPadot olvasgatni, vagy más az, hogy kezembe vettem a könyvet, és forgathatom, tárgyasult eszközként használhatom, sokkal személyesebb a kapcsolat a könyvekkel.
A 112-es terem az éppen a pedagógia és a pszichológia könyveinket tartalmazza. Mi gyakran tapasztaljuk, hogy egy-egy rendezvény szünetében azért megnézik a köteteinket is.
Én azt gondolom, hogy aki ezen a területen dolgozik, kutat, hogy kultúra átadás, tanítás, oktatás, pszichológia, stb. Óhatatlanul megérinti a könyveknek a látványa.
Az nagyon érezhető, hogy jól érezted magad a könyvtári közegben. Számodra egyébként mennyire látogatott hely a könyvtár? Kérdezhetem ezt oktatóként, kutatóként.
Én nagyon szégyellem magamat, de az én olvasási szokásom is megváltozott itt az internet kultúrában. Én könyvfalú vagyok, tehát nincs olyan nap, amikor szakirodalmat és szórakoztató szép irodalmat ne olvasnék. Tehát nem vagy, és kapcsolat van a kettő között. Mind a kettő terület nagyon fontos. Ugyanakkor az is látszik a könyvtár használati szokásaimból, hogy visszaesett jelentősen, amióta interneten keresztül is akár Open Access nyílt hozzáférésű folyóiratok, kiadványok is hozzáférhetőek. Én azt gondolom, hogy ez a világon mindenütt így van, és ez természetes velejárója az életnek, de ugyanakkor mégiscsak van egy sajátos, majdnem azt mondani, egy spirituális kapcsolat az ember és a könyvtár között, amikor valaki valóban könyvmoly, és valóban falja a könyveket. És itt nem csak a szakkönyvekről, szakirodalomról beszélek, hanem az irodalmi, szépirodalmi művekről is. Nagyon sok könyvem van otthon, szép nagy könyvtár van otthon, de egy idő óta például én is úgy gondolkozok, hogy nem veszek otthonra könyveket, nagyon megválogatom, mert már nem férünk. És ilyen szempontból a könyvtárnak én havi szinten használója vagyok, egyszerre 4-5 könyvet kiveszek, és azt gondolom, hogy ezzel lehet, hogy átlag feletti könyvtár használatot tudok megvalósítani, bár erre komoly statisztikai kutatáson nincsen, de javaslom, hogy ezt kutassuk le.
Abszolút lehet róla szó. Amikor 4-5 könyvet kölcsönzöl, ennek a tartalma milyen? Azért is kérdezem, mert kitértél arra, hogy ez lehet szakirodalom, és lehet akár szépirodalom is.
Az esetek 95%-ába tudományos fantasztikus könyveket szoktam kölcsönözni. A szakirodalmat ma már tényleg meg lehet találni a folyóiratokban nemzetközi szinten. Egyszerűen olyan forrásbőséggel találkozunk, amivel 30 évvel ezelőtt biztos, hogy nem találkozott az egyszerű kutató, és hát természetesen ki lehet használni. Viszont amit én ki szoktam venni, az a tudományos fantasztikus irodalom, aminek én nagy szerelmese vagyok, mert hogy szeretem a tudományos kutatást. A tudományos fantasztikum az meg megengedi a szerzőknek azt, hogy a ma ismert tudományos valóságot kicsit tovább gondolják, esetleg átlépjék, és teljesen újszerű szemszögből tanulmányozzák a világot, akár a társadalmi szempontból, akár természettudományos szempontból. És ez nagyon kellemes gondolati játékokat, kísérleteket enged meg, illetve akár tudományos kutatásokra is ösztönözhet bennünket.
Akkor egy picit megismerhettük azt, hogy szabadidődben milyen az olvasási szokásod. Az is kiderül, hogy kutatóként mi az, amit leginkább használsz, vagy mi az, ami a könyvtárhoz köt téged. Oktatóként mennyire emeled be a szakirodalmak használatát, illetve a könyvtár használatot akár, illetve mennyire neveled olvasóvá a hallgatóidat?
Nem tudom annyira eléggé olvasóvá nevelni a hallgatókat, amennyire szeretném. Tehát oktatóként kiadhatok én kötelező irodalmakat, kiadhatok én ajánlott irodalmakat. Nem biztos, hogy nagy mennyiségű hallgatónál a számon kérés is megvalósulhat olyan szinten, hogy kellene. És azzal sem értek egyet, hogy kényszeríteni kell az embereket az olvasásra. Én sokkal jobban hiszek egy példaadásra, egy modellkövetéses tanulásra, aminek viszont az lenne a feltétele, hogy kis olvasó körök jöhessenek létre példának okéért, egy-egy tanúra keretében, és ez nem egy megvalósíthatatlan dolog, de azt akarom kifejezni, hogy az lenne jó, hogyha belülről motivált lenne az egyszerű hallgatóság erre. Ez nem mindig érvényesül sajátos módon, ebbe van feladatunk. Ugyanakkor minden órán természetesen van tantárgy leírásunk, ahol természetesen vannak kötelező és ajánlott irodalmak, amelyek nagy rész akár a Titán Pál könyvtárban is megtalálható, és hát természetesen ezt közöljük is a hallgatókkal, hogy nem feltétlenül muszáj ezeket megvenni, hogyha a könyvtár használható, funkcionáló egység, akkor azt használjuk, azért van.
A tanulás és társadalom konferencia kapcsán beszélgethetünk. Mit gondolsz, tanulásra motiválni hogyan lehet?
Tanulásra motiválni úgy lehet, hogy célokat mutatunk az embereknek. Azzal nem lehet motiválni, csak nagyon rövid távon, hogy rettegésbe tartom a gyereket, vagy akár a fiatal hallgatót, hogy ha nem tanulsz, rossz egyet kapsz, és retorziókat adok. Azt szerintem hosszú távon semmire nem vezet. Legfeljebb arra, hogy meg tudom utáltatni a tanulást, magamat, az egyetemet és a könyvtárt. Nem gondolom, hogy ez a büntetéses hatás ez jó lenne. Abban jobban hiszek, amit már említettem a példamutatásba, illetve célokat kell mutatni a hallgatóknak, amihez megmondjuk, hogy hogyan lehet eljutni, és a célokhoz való eljutásnak az első lépés mindig a tájékozódás. Honnan indulunk el, és hol lehet tájékozódni? Hát a szakirodalmakból. Például okéját a könyvtárokba felelhető szakirodalmakból. Ez a mai világban már egy kicsit lehet, bár a fiatalabb generációnak elavultnak tűnik, hogy könyvtárokba járjunk szakirodalmat olvasgatni, mert sokszor említettem itt az interjú folyamán, hogy az internetkultúra és az online elérhető javak azért itt vannak, és használjuk is őket, ez teljesen rendben is van, de azért ezt a könyvtár technológiát, kultúrát mégiscsak erőltetni kellene, én azt gondolom, a jövőben is. Különben arra, hogy hogyan lehetne a könyvtár használatra ösztönözni a hallgatókat, viszonylag egyszerű stratégiát fel lehet építeni. A tantárgy leírásokat át kell tekinteni, és azokra a szakirodalmakra kell építeni a tantárgy leírásokba, ami a könyvtárba aktuálisan elérhető, akkora számban, amit akár 20-30 fős szemináriumi csoportok is igénybe tudnak venni. Ez lenne az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy az oktatóknak úgy is fel lehet építeni az óráját, hogy a hallgatókkal megbeszél, hogy melyik tananyagot kell megismernie, hol található az a könyvtárba. Tőlem akár ilyen szájbarágos módon is, hogy 10. polc 6. sorának 5. könyvét nézeges meg, hogyha máshogy nem megy. Szóval ezt meg lehet mondani a hallgatóknak, és úgy felépíteni az órát, hogy nem az oktató lesz az, aki egy lexikonként előadja 11-re, 20-adjára, 100-adjára. Ugyanazt, ami eszem már le van írva, míg az is előfordult, hogy maga az oktató írta már le, azért, hogy könnyebben menj az ismeretátadás, hanem előzetes informálódásként a hallgatónak az a feladata, hogy megadott fejezetből készüljön fel a következő heti órára, és onnantól már egy tárgyalási és vita alap lenne az, hogy mi történik. Sokkal jobban fejleszteni a kritikus gondolkodását a hallgatóknak ez a módszer, mint az, hogy szóban vagy akár PPT előadás tekintetében előadásokat tartunk, arra károsztatva a hallgatókat, hogy ülnek, jegyzetelnek, alusznak. Felébrednek, jegyzetelnek, alusznak. Tehát ez nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb dolog. Ez egy passzivitásba kényszeríti a hallgatót. Az aktív tudás elsajátítás 100-szor jobb ennél, különösen akkor, hogyha nem csak az lenne az egyetemi oktatásnak a célja, hogy lexikonokat neveljünk a fiatalokból, hanem hogy olyan emberek legyenek, akik az adott szakterületen újabb és újabb produktumokat, információkat, tényanyagokat tudnak majd feltárni. Ez nagyon kell a kritikai gondolkodásra nevelés és a kreatív tanulásra nevelés. Picit hiányérzetem van ezzel kapcsolatban. Nem itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hanem világszerte, ahol járok egyetemeket, ugyanezekkel a problémákkal küzdünk. Kivéve, amikor nem. Az egyik ismerősöm külföldön tanul építészeti szakon, BSC képzésbe, teljesen megdöbbent, amikor 18 éves fiatalként bekerült az egyetemre, és rögtön azt a feladatot kapta, hogy akkor egy új templomot kell megterveznie. Semmilyen előzetes tudás nem volt mögötte. Nem tanították meg neki, hogy hogyan kell tervezni, milyen munkafolyamatok vannak, milyen engedélyezési eljárások vannak, milyen szabványok vannak. Belelökték őket rögtön a mély vízbe. Itt a feladat, építész leszel, milyen projektekkel fogsz találkozni, akár középületeket, nagyobb volumenű terveket meg kell valósítanod. És elkezdték ezt a projektet csinálni a hallgatók, hát próbálták túlélni ezt a gyakorlatot, és nem értették, hogy ez miért van. És aztán projekt végén megértették, hogy miért van az. Azért van, mert miközben ezen dolgozott, rájött, hogy mennyi mindent nem tud, és hol kell kiegészíteni a tudását, és van értelme azoknak a szatárgyaknak, amit aztán a következő 2,5-3 évben ő tanulni fog. A legtöbb esetben az a baj, a legtöbb egyetemi képzésben, meg általános iskolai és középiskolai képzésben, hogy nem értjük, hogy miért tanítják nekünk ezeket a súlyos információkat. A rossz nyelvek azt mondják, hogy az általános iskolai, középiskolai tananyagok nagy részét nem is használjuk az életbe, fontos kulturális tudás, de valójában nem használjuk, és ehhez képest meg vannak olyan alapvető kultúrtechnikák, készségek, amit használnánk a mindennapjainkban. Életutakat, sorsokat meghatározó lehetne az, hogy hogyan ismerkedjünk, hogyan találjuk meg a nagy őt, ne ilyen szerencsétlen televíziós műsorokba kelljen mesterségesen találgatni nekünk embereket, vagy hogyan tanuljunk, ha már az élethosszígtartó tanulást elvárják tőlünk, ennek a módszertanát, hogyan neveljünk gyermeket. Rengeteg olyan dolog van, amit lehetne tanítani, és egy életen át fel lehetne használni. Ugyanakkor persze az éremnek a másik oldala, hogy van egy emberi civilizáció, egy kultúra, ahova nagyjából eljutottunk most arra, ezt pedig át kell örökíteni. Még akkor is, hogyha az életben nem használom a logaritmizálást, jó, hogyha valaki észben tartja, hogy mi is az a logaritmizálás.
Két dolog is megragadott. Az egyik ez, hogy templomot tervezzen, aki oda került építész hallgatóként. Nekem az is eszembe jutott, hogy rögtön kiderül, hogy amit ő arról gondol, hogy mit csinál egy építész, rögtön találkozik is a feladattal, és saját magát is kipróbálhatja abban, hogy ő ezt akarja-e, szereti-e, és nem mindegy, hogy elképzeli szinten, vagy a gyakorlatban.
Hát minden társadalomban, ami egy picit is a hozzánk hasonló oktatási kultúrával rendelkezik, az iskolaválasztás és a pályaválasztás egy zsákba macska. Hogyha nem tudjuk azt, hogy mivel is jár az a terület, amit mi tanulni fogunk, akkor mélybe úrunk a sötétbe, úrunk bele a mély fekete tengerbe, vagy van víz éppen a medencébe, medelbe, vagy nincsen, és vagy cápákkal teri vízbe ugrunk, vagy teljesen kellemes, hűs 26 fokos tengervízbe sikerül esetleg csobbannunk. Summa-summarum, ez nagyon nagy problémája ezeknek az oktatási rendszereknek. Az is nagy probléma, hogy az egyetemi oktatásban ez az egyetemi felvételi rendszer példának okért nem úgy működik, mint annó. Amikor én még egyetemista voltam, ott azért egész komoly felvételi, írásbeli, szóbeli felvételi volt mondjuk pszichológia szakon. Nem azért kell ez, hogy tönkretegyük a hallgatókat, meg a jelentkezőket, meg elvegyük az idejüket, hanem azért, hogy akármilyen szakra is, de olyan emberek jöjjenek, akik már olvastak azzal kapcsolatos szakirodalmat. Nem keverik össze a különböző szakterületeket, és nem történhet meg az, hogy bejelentkezik valaki, elveszi a helyet olyan embertől, aki inkább meg tudná valósítani magát az adott területen, tehát bejelentkezik valaki egy szakra, felvételt nyert, és a második végén, harmadik végén rájött arra, hogy hát akkor ebből pályamódosítás lesz, mert ő nem is ezt szeretné igazán. Ez pedig hát megint csak vissza tudnék utalni, hogy az általános iskolai és a középiskolai képzésbe is nagyon nagy szerepet kellene adni annak, hogy nem csak letanítok lexikális tartalmakat, ismereteket, hanem azt is letanítom, hogyha ilyen ismeretekkel dolgozok, vagy ilyen tantárgyakkal, ezekből milyen szakmák jöhetnek létre, és nagyjából az a terület mit csinál, már előrébb lennénk egy picit. Hozzá téve azt is jól tudjuk, hogy 10 év múlva lesznek olyan szak, 10 év múlva, 2-3 év múlva lesznek olyan szakmák, amiről ma még semmit nem tudunk, de hát valóban el kell kezdeni, legalább abból ki tudnánk indulni, amilyen szakkínálat jelenleg rendelkezésre áll.
És akkor beszélhetnénk arról, hogy mennyire fontos, hogy szocializáció, emberi kapcsolatok, kommunikáció, vagy ugye a rugalmas alkalmazkodás, ami szintén divatos most nagyon a reziliencia, és hogy mennyire változik ez is egyébként a fiataloknál, és mennyire fontos lenne ezekre alkalmassá tenni őket. Ezt a részt már nem kell feltérképeznünk természetesen, de például a könyvtárban, akár csak a köszönéssel, akár csak azzal, hogy megfogalmazza azt, hogy miért is jött, és tisztázó kérdésekkel igyekszünk minél közelebb kerülni a megoldáshoz. Például ezekben is tudunk lépést tenni mi magunk is, legalábbis én ebben látom egyrészt a feladatunkat. Másrészt megragadott az, hogy elhangzott, hogy nagyon pontosan megadni, hogy mit hol találnak a könyvtárban, de minden kollégámról mondhatom, hogy abszolút segítőkészen áll mindig mindenki minden betérőhöz. Ezt egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, és akár a gólya tábori részvételünkkel, akár a nyílt napon való részvételünkkel, de a sportnapon való részvételünkkel is. Tehát arra mondom, hogy olyan területekre is elmerészkedünk, ahol nem biztos, hogy számítanának arra, hogy a könyvtár képviselteti magát. Igyekszünk azt kommunikálni, hogy jöjjenek be. Valóban egy nyitott könyvtár vagyunk, nyilvános könyvtárként egyébként valóban bárki betérhet hozzánk, és hogy azon vagyunk, hogy a probléma megoldáshoz közelebb vigyük, legyen az bárki bármiféle problémával, természetesen amennyiben ez könyvre és szakirodalomra és akár információra vonatkozik. Szóval jó azt látni, hogy azért vannak, akik betérnek, és ha betérnek, akkor már visszatérnek, és ebben az évben például van olyan hallgató is, aki megkapta az évfolyam dolgozatához a témát, és mielőtt választott volna, bejött, megnézte a szakirodalmat, kérte a segítségünket, és mikor pontosított, akkor visszatért. És most mondjuk például nálunk dolgozik is a gépen, és nem gondolnám, hogy ezt mondjuk egy laptop hiány idézi elő, hanem amiről beszéltünk akár visszautalva és egy kicsit visszakanyarodva a kezdetekhez, ez a könyvtári millió, az, hogy ott rögtön elérhető a segítség, akár az adatbázis használatába, bármi egyébben. Szóval, hogy vannak azért ilyen példáink, és csak megerősíteni tudom azt, hogy szívesen látunk mindenkit, és várjuk azt, hogy jöjjenek hozzánk, hiszen az információ ott van, akár adatbázisok, akár e-könyvek formájában is, és az a jó, hogyha el akarják mindezt érni. Még egy picit kérdeznélek, hiszen arról beszéltünk, hogy hogyan van most az életedben jelen a könyvtár. De emlékszel arra, hogy például az olvasással hogy találkoztál? Én például alig vártam, hogy megtanuljak olvasni. Volt egy belső motiváció.
Én visszacsatolnék a modellkövetéses tanulásról vallott elképzeléseimhez. Én nekem édesapám rengeteget olvasott otthon, és gyerekként, óvodásként folyamatosan azt látom, hogy neki is, de különben édesanyámnak is a kezében is állandóan ott voltak könyvek. Tehát, hogyha valaki ilyen családi millióban nő fel, akkor neki a világ legtermészetesebb dolga az, hogyha máskor nem este lefekvés előtt, amikor csendesedik el az ember, egy kicsit olvasgat, még kellemesen tovább is lehet álmodni az éppen aktuálisan olvasott információkat. Én nem emlékszek arra, hogy én annyira vágytam volna olvasni, de abban a pillanatban, hogy megtanultam olvasni, onnantól kezdve faltam a könyveket. Arra viszont nagyon emlékszem, és roppant jó élményem vannak, és azt ugye visszatekintve el tudom mondani, hogy nagyon sokat formáltak a világról alkotott elképzelésemen, gondolataimon, és még azt is hozzá tudom tenni ehhez a történethez, hogy azóta is szerintem azért olvasok annyit, mert gyerekkoromban nagyon nagy barátságot sikerült kötni a könyvekkel. Én nagyon-nagyon hiszek ebbe. Nem egyetemi akkorba kell megszeretetni az olvasást, soha nem késő. Ez óvodáskortól nevelés hatás lenne. Innentől pedig az olvasóvá nevelés sem feltétlenül az egyszeri személyekkel kell elvégezni, hanem a szüleikkel, akik még esetleg kisgyermekes szülők, és még tanakodnak azon, hogy hogyan is kellene ezt jól csinálni. Én nagyon pártolnék ilyen könyvtári kezdeményezéseket, talán vannak is, és még egy gondolatot hagy fűzek ehhez hozzá, beszéltünk itt a hallgatókról. Nagyon szörnyű megnevezés ez itt Magyarországon, ez a hallgató megnevezés, mert rögtön azt sejteti, hogy van egy oktató, aki nem hallgat, be se áll a szája, és van a hallgató, aki passzivitásban van kényszerítve. Vitázni kell, beszélni kell, formálni a gondolatokat. Már csak azért is, mert hogy nem csak, hogy lehet, hogy keveset olvasnak a tanulók, de a nyilvános beszédre is meg kell őket tanítani az egyetemen. Holott már ezt is korábban meg lehetett volna tanulni, de rengeteget küzdünk azzal, hogy tudnak-e, mernek-e megfelelő hangerővel, nem papírból felolvasó, szabad előadás formátumú nyilvános szerepléseket vállalni. azok a személyek, akiknek aztán bármilyen szakuk is lesz, lehet, hogy lesznek beosztottaik, akik előtt nyilvános beszédet kell tartani, lehet, hogy lesznek vezetőik, akik előtt nyilvános beszédet kell tartani, meg klienseik, vásárlóik, akiket valamilyen módon kommunikáció segítséggel kell meggyőzni. És még egy kapcsolódás a könyvtárakhoz, a jó olvasóból remélhetőleg előbb-utóbb akár jó szerző is válhat, tehát a kreatív írást is kellene nagyobb hatásfokkal talán őznünk, tanulnunk, hogy ne tudjon úgy elvégezni egy emberi szakot, hogy nem válik annak a szakterületnek egyfajta szakértőjévé. Azt tenné szerintem valóban egyetemi képzés az egyetemi képzést.
Köszönöm szépen, ezzel szerintem a felsőoktatási szakkönyvtárról szóló Tittel podcastünket érdemes zárnunk. Nagyon örülök, hogy beszélgethettünk, hogy egy abszolút élénk diskurzusként éltem meg, és felélénkítő diskurzusként ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltál.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az kunieszterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.